Ők Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Sikeresnek értékelték a szervezők az Európai Egyetemi Játékok rendezvény sorozatát. Ismét versenybe szállt Sárospatak a Virágos Magyarország települései megmérettetésben. Fúvózenekarok és mazsorettcsoportok fesztiválja lesz Mezőkövesden pénteken és szombaton. Több mint 200 millió forintos energetikai korszerűsítés indult Tiszagyendán. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Sikeresnek értékelték a szervezők a 2024-es Európai Egyetemi Játékok rendezvénysorozatot, amelyet Miskolcon és Debrecenben rendeztek meg. Az összesített éremtáblázat élén a 13 arannyal hazautazó Zágrábi Egyetem végzett, és a pódiumra még a Budapesti Testnevelési Egyetem és egy török egyetem diákjai kerültek fel. Nemzetekre lebontva viszont Magyarország gyűjtötte a legtöbb medált, szám szerint 58-at. A szervezési feladatokról Rakacki Zalán, a Miskolci Egyetem atlétikai és futballklub ügyvezető elnökét kérdeztük.
A Campus Fesztivál keretében, vagy Campus Fesztivál területén belül volt a hivatalos záró ceremóniája az Európai Egyetemi Játékoknak, és nyilván ez egy kisebb volumenű esemény, mint ahogy ez a gyakorlata nagy nemzetközi sporteseményeken, hogy a megnyitó az egy hosszabb, több protokoll elem van benne, nyilván egy nagyobb show kíséri. Ez ilyen szempontból maga a záró ceremónia az egy kisebb és rövidebb volt, viszont a debreceniek azon ötlete, hogy ezt a Campus Fesztiválnak a nyitónapjára, illetve a ponthúzó partira szervezték, ez mégis monumentálissá tette, és utána, ahogy véget ért a hivatalos rész, ugye itt is volt beszéd szervezők, Debrecen Egyetem rektora, MEFS elnöke, EUSA elnöke részéről megtörtént a zászló átadás. Ugye a jelenlegi szervezői szervezést, rendezési jogot jelképező zászlót visszaadtuk az EUSA elnökének, az EUSA elnöke pedig a következő rendező Salerno képviselőjének adta oda, és utána, ahogy véget ért a hivatalos rész, egy kicsit ketté vált az esemény, hiszen olyan 200-250 fő ment át Debrecenbe, akik ott maradtak a Campus Fesztiválon. Nyilván a Debrecenben tartózkodó résztvevők szintén ott maradtak ugye a Campus Fesztiválon, viszont önkéntesekkel együtt körülbelül még 700 fő aludt Miskolcon, akik pedig az itt felállított, kialakított fanzónban, illetve utána a Rockwell diszkóban ünnepelték meg az eseménynek a sikeres lezárását. És rendben mindenki elutazott, az utolsó résztvevő is elhagyta Miskolcot, úgyhogy most már a pénzügyi szakmai lezárás, illetve a helyszínek bontása, elpakolás folyamata megkezdődhetett. Megvan a személyes véleményem, amiben lehet elfogultság, ezért talán inkább a részvevői visszajelzésekkel kezdeném. Ugye a közösségi médiában folyamatosan jelen voltunk, és már az esemény alatt is érezhető volt, hogy a kommentekben, visszajelzésekben az elismerés, és azt kell, hogy mondjam, hogy a részvevők ki is fejezték, hogy nagyon elégedettek a szervezéssel. Gyakorlatilag mind a két helyszínen, Debrecenben és Miskolcon is a legfontosabb területek, itt a sportszakmai rész mellett ugye az étkezés, szállítás, szállás, ezek mindig a nagy rendezvényeknél a kritikus területek, ezek teljes mértékben rendben voltak, magas színvonalat képviseltek, Ugyanezeket a visszajelzéseket kaptuk a Európai Egyetemi Sportszövetség vezetésétől, ugye ők is itt voltak az esemény elejétől kezdve, és hát többen azt fogalmazták meg, hogy ez volt szervezési szempontból minden idők legjobb európai egyetemi játéka, úgyhogy azt gondolom, hogy a teljes hazai szervezőgárda mind Debrecenben, mind Miskolcon, mind a Egyetemi Főiskolai Sportszövetség munkatársai büszkék lehetnek magukra, mert egy hatalmas dolgot valósítottak meg, bizonyos szempontból sporttörténelmet írtak, hiszen soha nem volt korábban ilyen nagy létszámú sportesemény, nemzetközi multisportesemény Magyarországon, és végére hagytam a személyes meglátásomat, amit ugye úgy kezdtem, hogy elképzelhető, hogy egy kicsit elfogult, de olyan szempontból meg mégis objektív, hogy én 2012 óta mindegyik európai egyetemi játékokon ott voltam, kezdve Kordobában, utána Rotterdam, Zágráb, Rijeka, Lúdzs, és van összehasonlítási alapom, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nem túlzás azt mondani, hogy ez a hazai rendezés, ez volt az eddigi legjobb, hiszen minden terület egyben volt, és amit még talán külön szeretnék kiemelni, itt a miskolci vonatkozásban van nagyobb rálátásom, ugye mi miskolci szervezők kitűztük azt is magunk elé, hogy nem csak a kötelező elemeket szeretnénk magas színvonalon biztosítani. Fontosnak tartottuk azt is, hogy akik ide jönnek, azok minél jobb élményekkel távozzanak Miskolcról, és nagyon jól sikerültek azok a kiegészítő programok, amelyek ezt szolgálták.
Ismét versenybe szállt Sárospatok a Virágos Magyarország települési megmérettetésében. A napokban látogatott el a verseny zsűri bizottsága, hogy körbejárják és értékeljék a város zöld felületeit. Varga József, a kommunális szervezet igazgatója, egyben a város főkertésze elmondta. A szép városkép egy közös munka eredménye, amelyben mind a lakosok, mind pedig a város kertészei tevékenykednek.
A lakosoknak is ki kell venni ők részét abból a köztöles fenntartási munkából, ami a szebb és élhetőbb városképhez tartozik. Tehát a helyi rendelet, amit ugye az önkormányzat honlapján látható is, ugye előír, azokat a munkálatokat a lakosságnak is el kell végezni, ami azt jelenti, hogy a közterületen, tehát a lakások, házak előtti területeknek a nyírása, az árkoknak a rendben tartása, átereszeknek a rendben tartása, tehát ezt korábban én tudom, hogy a kommunális szervezet nagyon sok helyen elvégezte, viszont nem is a szervezet dolga, illetve forrásunk sincs rá, valamint a létszám problémák is ezt már nem teszik lehetővé. Úgyhogy egy munkamegosztás az, amelyik a szebb és élhetőbb városnak a hát elvárásait meg tudja oldani, tehát akkor tudunk itt egy olyan városképet kialakítani, ami mind az itt lakóknak, mind a turistáknak megfelelő is, és olyan esztétikai élményt nyújt, ami tényleg azt láttatja, hogy ebbe a városba érdemes élni, és egy egészséges lakóhelyi környezet van, hogy itt mindenkinek ki kell venni a részét ebből a környezetszépítésből. Koratavasszal már elkezdtük a idősebb fák cserjékmetszését, tehát ezek még a komolyabb hideghatás esetén is metszhetők ezek a növények. Amivel késlekedtünk, március végére maradt azoknak a cserjéknek a metszése, amelyeket tavaly ültettünk be. Ezek a cserjék, illetve a félfások, tehát a levendula például fagyérzékenyebbek ilyenkor még fiatalkorukban, tehát ezeket a növényeket március második felében, illetve április elején metszettük meg. Azon kívül a városba kihelyeztünk 4 darab pergolát, rózsafuttató pergolát, futórózsákat ültettünk ki ezek mellé, amelyeknek kell egy 4-5 év, mire olyan virágmennyiséget fognak hozni, hogy az már messziről is látható legyen és élvezhető legyen. A rózsáink illatosak is ráadásul, tehát nem csak a esztétikai élmény lesz meg, hanem egy olyan összetett élményhatás, ami mind az itt lakók, mind a turisták számára tényleg egy különlegességet kínál. A város területén már korábban is volt egy komolyabb rózsafelület, tehát a tavaly beültetett rózsákkal körülbelül 2000-2500 rózsa lesz a város területén, ami azt gondolom a város méreteihez képest egyedülálló, hiszen nagyobb városokban sincs a város területéhez képest ekkora méretű rózsát kialakítva. A dolgozóink áldozatos munkájának köszönhetően, amellett, hogy kiültettünk most már lassan azt mondom 60-70 darab fiatal fát csemetét, a régebbi fasorokat is sikerült megújítani a város egy bizonyos területén, tehát nem tudtunk minden utcán végigmenni és a csonkolásokat, illetve az ifjító metszéseket elvégezni, de ahol a legsürgősebb, illetve a legproblémásabb a fák állapota, Ott egész télen meccettünk, gajasztunk, illetve próbáltuk azt az ifjító meccést elvégezni, ami az előző években nem történt meg. A gajazásokat tovább fogjuk folytatni, tehát független attól, hogy a vegetációs időszak ezen szakaszában már nem nagyon szoktunk gajazni, ott, ahol életveszélyes a fának az állapota, ott folytatjuk jegyzői engedély alapján, illetve ki is vágjuk a fát, ha kell, szintén jegyzői engedély alapján.
Fúvózenekarok és mazsorett csoportok fesztiválja lesz Mezőkövesden pénteken és szombaton. Ponyi Zoltán zenekarvezető karnagyot hallják.
A Mezőkövesdi Fúvózenekar és mazsorett csoportok fesztiválja egy kihagyhatatlan esemény minden zenerajongó számára. Az egyedülálló zeni élmények és a barátságos vendégszerető környezet garantálják, hogy minden látogató felejthetetlen élményekkel térjen haza. Ne hagyja ki ezt az eseményt, és legyen részese a Mezőkövesdi Fúvózene és Mazsorettánc ünnepének. Konkrétan augusztus 9 péntek, helyszín a Zsóri Liget szabadtéri színpad, ott a Mezőkövesdi Fúvózenekar és a Sárvári Fúvózenekar és Mazsorett csoport, meg a Mezőkövesdi Mazsorett csoport közös estéje lesz. Augusztus 10-én szombat délelőtt 10 órától a csoportok bemutatkozása a Zsóri Gyógy és Tarantfürdő területén. Augusztus 10 szombat 18 óra, este 6 órakor a zenekarok és mazsorett csoportok látványos felvonulása lesz a Mezőkövesd főterétől a Városi Sportcsarnokig, és este 7 óra, tehát ahogy a felvonulás után beérkeznek a csoportok, ott egy nagyon színes gálaműsorral zárjuk a fesztivált. Várunk minden zene szerető, tánc szerető közönséget ezekre a programokra sok szeretettel.
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszagyenda több önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése kezdődött meg. A tervek szerint 2025 májusában véget érő beruházás a területi és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán nyert 217 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg a csaknem 1000 lakosú településen, közölte a projekt kommunikációját végző KFT közleményében a távirat irodával. A projekt átfogó célja a tiszagyendai önkormányzat kiadásainak csökkentése, azt írták. Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési költségei jelentős terhet jelentenek, különösen a téli időszakban, mivel az épületek infrastruktúrája elavult, szigetelésük hiányos. Energetikai korszerűsítés lesz a gondozási központ életében, a könyvtárban, az óvodában, a közművelődési intézményben és az orvosi asszisztensi, óvónői, orvosi és védőnői lakásokban, közölték. A beruházás során kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést és napelemrendszert telepítenek. A projekt illeszkedik a település és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területfejlesztési célkitűzéseihez és elősegíti a feltörekvő települések közé tartozó Tiszagyenda felzárkózását, írták. Újra elindul szeptemberben az űrszakember képzés a Debreceni Egyetemen. Most angol nyelven oktatják majd azokat a leendő hallgatókat, akik az új tanévben űrorvostarról, az űrtelemedicináról és az űrélelmezésről is tanulhatnak. A posztgraduális szakirányú továbbképzésre augusztus 12-ig lehet jelentkezni. Tájékoztatta a Debreceni Egyetem a távirat irodát. Először 2022. szeptemberében indult, 17 magyar egyetem konzorciumában 4 önálló, ugyanakkor összehangolt űrtudományi szakirányú kurzus. Ezek között a Debreceni Egyetem koordinálásával valósult meg a 3,5 éves innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakemberképzés. Az első évfolyam végzős hallgatói tavasszal vették át okleveleiket, közölte az egyetem. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken gomoly és fátyol felhők zavarják a napsütést. A magasabbra törő gomoly felhőkből zápor, zivatar kevés helyen előfordul. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik. Pénteken 27 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Az Alföldön lesz a legmelegebb. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 8-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Véget ért az aratás Heves vármegyében. A nyári időszakban is fontos a donorok megszólítása. A Zempléni térség több településén is véradást szervezett a Magyar Vörös Kereszt. Augusztusban és szeptemberben van a kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja, érdemes tisztában lenni a főbb szabályokkal. Ezek mai műsorunk főbb témái. Véget ért az aratás Heves vármegyében. A termés mennyisége a közepes és a jó között alakult. Az őszi búza 28 ezer hektáron termett a vármegyében, és hektáronként 5-6 tonna körül alakultak a termésátlagok. Az alacsony felvásárlási ár és a gyenge kereslet azonban továbbra is gondot okoz, mert a termés nagy része csak takarmányként hasznosítható. A részletekről Szendrei Lászlót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Az a hírek járja, illetőleg olvastam is az interneten, ahol ön is nyilatkozott, hogy bizony a búza, mint takarmánynövény inkább jól teljesített, kevésbé, mint gabona, így van ez?
Sajnos azt mondom, hogy a gazdálkodók szempontjából igen. Tehát mintegy 80% a búza minőségének egy gyenge minőségű, takarmány minőségű lett. Körülbelül 20% ami eléri a malmi minőséget. Hát ez sajnos a felvásárlási árakban is megmutatkozik. A mennyiségre különösebb panasz nem lehet, egy jó, közepes termést sikerült a gazdáknak prezentálni. A búzánál mintegy 5,5 tonna termés átlag jött le, de viszont arra panaszkodtak a gazdák, hogy nagyon hektikus volt. Táblán belül is nagyon nagy szórások voltak. Hogyha egy picit mögé nézünk, hogy milyennek az oka, egyrészt a minőség romlásának, másrészt a mennyiség hektikusságának, akkor megállapíthatjuk, hogy egyrészt az időjárás, ami, hogyha visszaemlékszünk ez év elejére, egy folyamatos esős időszak váltotta föl az enyhe telet, ami azt jelentette, hogy nem tudtak a gazdálkodók kimenni a táblára, nem tudták megfelelő gombolőszerekkel kezelni ezeket a növényeket, ami gyakorlatilag a minőségromláshoz vezethetett. Majd utána hirtelen bejött ez a nagy sivatagi forróság, ami mai napig is tart jóformán. Ezáltal már a kijuttatott növényvédőszerek a megfelelő hatást nem tudták elérni a növénybe, és ezáltal nem tudták gyakorlatilag azt a minőséget prezentálni, mint ami szükséges lett volna. De arról se feledkezzünk el, hogy az ár az rendkívül fontos tényező, és már tavalyi évben is a szántóföldi növénytermesztők is egy nagyon rossz évet zártak. Beszéltünk itt tavaly az ukrán gabonától kezdve nagyon-nagyon sok mindenen keresztül az ár csökkentő tényezőket. Mivel nem jöttek ki önköltségi áron, vagy pedig az alatt a gazdálkodók, így egy-egy munkafolyamatot megpróbáltak elspórolni, amit nem saját akaratukból, hanem a pénztárcájuk diktálta alapján kellett, hogy megtegyenek, és ezáltal a minőségben ez mutatkozik is, de főként az időjárás viszontagságai voltak determinánsok.
A nyári időszakban is fontos a donorok megszólítása. Éppen ezért szervezett a Zempléni térség több településén is véradást a Magyar Vörös Kereszt. Repeiné Bodnár Klára, kistérségi felelős, rádiónknak elmondta, egyik legnagyobb kihívásuk a meglévő donorok toborzásán túl a fiatalok megszólítása, hogy fiatalítsák a véradók korfáját.
Idősödik a korfa. Amilyen gyorsan idősödik a korfa, olyan gyorsan nem jön az utánpótlás, hiszen már 18 éves kortól valaki véradó lehet. Romlik az embereknek az egészségi állapota, továbbá érdektelenek az emberek, de most konkrétan úgy gondolják az emberek, véradás szintjéről beszélünk, hogy ha kell, akkor úgy is lesz. Vér, vérkészítmény csak akkor lesz, hogyha gondoskodunk róla, tehát ez a társadalmi felelősségvállalásnak egy nagyon szép példája lehet mindenkinek, hogyha egészséges, és úgy gondolja, hogy van egy fél órája a véradásra, akkor szeretettel várjuk, hiszen művér nincs, csak hogy ember-ember adhatnak vér, tehát mindenkinek érdeke, közös érdekünk, hogy a megfelelő véradó szám, illetve a megfelelő mennyiségű vérkészítmény rendelkezésre álljon hazánkban. Az alsó korhatár 18 év, a felső korhatár 65. Hogyha egészségesnek érzi magát, akkor szeretettel várjuk, 50 kilót el kell érni, és majd, hogyha eljön is jelentkezik, akkor vannak szűrővizsgálataink, és az alapján kiderül, hogy alkalmas-e, akkor abban a pillanatban, hogy tudjon vért adni. Vannak végleges kiszűrő tényezők, és vannak átmeneti kiszűrő tényezők, tehát hogyha valaki vérszegény, akkor őt nem kizárjuk, csak kiszűrjük egy időre. Nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy ha vérszegény, akkor ő már többet nem is tud jönni, vagy pedig ezt egy kifogásként tudja maga elé állítani. A fiataloknál, illetve a diákoknál mindig is sikeresen zajlanak le a viradásaink. 2020 márciusától 2021-ben is online oktatás volt, itt nagyon megéreztük a diákoknak a hiányát, jóval kevesebb véradói létszámot tudtunk azokon az éveken prezentálni. Tavasz és ősz mindig is a diák véradások időszaka. A diákok nagyon lelkesek, igyekeznek a pedagógusok véradás előtt ismeretterjesztő filmekkel, amit a Vöröskereszt biztosít számukra, kedvet teremteni a fiataloknak. Örömmel tapasztaljuk, hogyha végeznek a középiskolákban, akkor az egyetemen is, illetve a munkahelyükön is továbbra is véradókká válnak.
A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik. Évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A felsőoktatási tanév kezdetével lassan elfogynak a kiadó albérletek, ezért nem árt tisztázni a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályait. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense adott tájékoztatást.
Akik lakóhelyüktől távol tanulnak vagy dolgoznak, általában ingatlanbérléssel oldják meg lakhatásukat. Érdemes írásban is rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük. A havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A lakáskiadáshoz nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó magánszemély és nem turisztikai céllal adja ki ingatlanát, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A havilakbérről átvételi ismervényt kell kiállítani, ami írásban rögzíti a bevételt. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek, így a közüzemi számlák, a felújítási költségek és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, amikor a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adó előleget kell fizetni, és az éves SZIA bevallásban ingatlan bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15%. Az ingatlan kiadás adózásáról bővebb információ található a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 10. számú információs füzetben.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Időnként mi is kerülünk olyan helyzetekbe, amelyek meghaladják az erőnket, és feltesszük magunknak a kérdést, hogyan tudok megbirkózni ezzel a helyzettel. Ilyenkor segít, ha felidézzük, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és ha hisszük ezt, csodákat fogunk tenni, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A párizsi olimpia megnyitója a keresztényeket ért eddigi legerősebb nyilvános provokáció, mondta Juhász Hajnalka, a kereszténydemokrata néppárt alelnöke, országgyűlési képviselője a távirat irodához eljuttatott videónyilatkozatában. A politikus a közösségi oldalára feltett videóban azt mondta, az ötkarikás játékok mindig a kemény küzdelemről, a fair playről és a versenyzők határtalan kitartásáról szólnak. Sajnos a párizsi olimpia számos mozzanata nem a sport felemelő ünnepeként vonul majd be a történelemkönyvekbe, mert amit láttunk, az kisgyermekes anyaként, kereszténydemokrata képviselőként egyszerre elszomorított és mélységesen felháborított, fogalmazott, hozzátette. Az olimpia megnyitója maga volt a keresztényeket ért eddigi legerősebb nyilvános provokáció. Úgy folytatta, elfogadást követelnek azok, akik megalázzák, kigúnyolják a 2000 éves keresztény kultúránkat, amely Európa alapjait teremtette meg. Emberi jogokért kiáltanak azok, akik a kereszténység alapértékeit akarják a porba tiporni, tette hozzá. Mindazok, akik ebben szerepet játszottak, sehol nem lennének a keresztény kultúra nélkül, mondta Juhász Hajnalka. Ismét elindította a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-éig várja a felajánlásokat. A Katolikus Karitász adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segíti. Olvasható a szervezet táviratirodához eljuttatott közleményében. Jécsi Gábor atyát, a Katolikus Karitász országos igazgatóját hallják.
A Katolikus Karitász 14. esztendeje hirdeti meg a Legyen öröm az iskola kezdés programot, amelynek az a célja, hogy segítse azokat a szociálisan nehezebb helyzetben élő családokat, szülőket, akiknek vagy most megy a gyermekük majd iskolába, több gyermek beiskoláztatása is a feladatuk, és egyben gondjuk is. Már még most tart a nyár, és sokan csak a nyár örömeit élvezik, a szülők már biztosan gondolnak arra, hogy hamarosan meg kell vásárolni a taneszközöket, a különböző felszereléseket, megfelelő ruhákat, és ez mind anyagi kiadással jár, ami számukra nagyon nagy teher és megpróbáltatás. Iskolakezdéshez utalványokat, iskolatáskát, különböző tanfelszereléseket tud adni a Karitasz a rászoruló családoknak. Lehet csatlakozni ez a programhoz is a 1356-os adományvonal hívásával, vagy közvetlen átutalással, és természetesen tárgyi adománnyal is, ami jó állapotban lévő iskolatáskák, illetve tolltartók felajánlásával történhet. Ezeket az egyházmegyei Karitasz központok gyűjtik, és a Karitasz pontokon is le lehet adni.
Gábor atya a Karitasz nyári táborairól is szólt.
Javában zajlanak a nyári táborok országos szinten, amelyet a Karitasz munkatársai szerveznek. Többféle tábor van, napközis tábor, ottalgós tábor, sporttábor, kézműves tábor, és mindezek azt szolgálják, hogy azok a rászoruló gyermekek, akik egyébként más körülmények vagy más szervezet biztosításával nem juthatnának el táborokba, számukra a Karitasz ezt az egy hetet felajánlja teljesen térítésmentesen. Gazdag programokkal, kulturális, irodalmi és sportprogramokkal is várjuk őket, és számukra ez az egy hét, ez egy felhőtlen kapcsolódás egyben, egyben pedig közösségformáló is, hiszen olyan társakkal találkoznak, akiket megismerhetnek, és talán később barátságot is szövődnek ebből. A felzárkóztató településekről és Kárpátaljáról is jó néhány csoport érkezik a Balaton mellé, ahol szintén nyaralhatnak, és a Karitasz által biztosított programokon részt vehetnek. Idén azt terveztük, hogy legalább 4000 gyermek számára biztosítunk ilyen nyaralást. Ezt a programot is lehet támogatni a 1356-os adományvonal hívásával, vagy közvetlen felajánlással, amelyet a Katolikus Karitas honlapján találnak meg.
Felújították a tornanádaskai Szent Krisztina ókeresztény vértanú oltalmába ajánlott templomot, melynek során megújították a tornyot, a tetőt és a külső homlokzatot is. Az ünnepség augusztus 3-án volt. Bukovenszki Zoltán plébániai kormányzót hallják.
Hosszú évek, sőt évtizedek óta a templomnak a külső homlokzata mondhatni katasztrofális állapotban volt, és hát sikerült rá támogatást szerezni pályázatból, egyházmegye segítségével is, és hát így nem csak a torony, ami valóban életveszélyes állapotban volt, hanem az egész templom külső és annak környezete újult meg. A templom megáldást összekötöttük egy templom búcsúval, hiszen Szent Krisztina, a templom védőszentje, nagyon különleges szent, ókeresztény vértanú, és hát ezt a napot jelöltük ki arra, hogy az Isten áldását kérjük mindazokra, akik itt élnek, azokra, akik ebben a munkában részt vettek.
A szentmisét bemutató Ficek László általános helynök szentbeszédében rámutatott. Az ünnep feloldja a hétköznapok egyhangúságát, hiszen mind testben, mind pedig lélekben készül rá az ember. Ezért jó látni, hogy a mai napon ilyen sokan megtöltötték ezt a templomot. Ficek László általános helynököt hallják.
Amikor megújul egy templom, az mindig lehetőség a településen élő emberek számára, hogy hitükben is megújuljanak. Ugyanis nem az épület a kereszténység, hanem az ide járó keresztény-katolikus emberek teszik templommá, Isten házává azt az épületet, amelyet örömmel tudnak magukénak. Sokszor érezzük azt, hogy olyan jó lenne egy kicsit a Jóistennel törődnöm, olyan jó érzés, amikor imádkozok. Érdemes ajánlani másoknak is, hogyha valaki el van keseredve, valakinek gondja, baja van, vagy valakinek éppen öröme van, amit szeretne megköszönni, akkor a Jóistenhez kell fordulnia. Örömteli élmény és nagyon jó érzés ez. Istenhez fordulunk, aki meghallgatja gondjainkat, és segítségünkre siet.
Ficek László atya beszédében köszönetet mondott a magyar kormánynak és az Egri Fűegyházmegyének a felújításhoz adott anyagi támogatásért, valamint Bukovenszki Zoltán plébánosnak és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a munkálatokhoz és a búcsúi ünnep megszervezéséhez. Az általános helynök kitért arra is, hogy a következő feladat a templom megkopott belsőjének felújítása lesz, hiszen az utolsó renoválás már több mint 80 éve volt a tornanádoskai Szent Krisztina templomban. Már zajlanak az Eszterházi Károly püspök életéről és Nagy Álmáról örökség címmel készült zenész-színházi előadás olvasópróbái. A mű Ternyák Csaba egriesek felkérése nyomán készül. A musical díszbemutatója november 4-én lesz. A darab 250 év történelme nyomán mutatja meg, hogyan valósult meg a Líceumban az, amit Eszterházi Károly püspök évszázadokkal ezelőtt megálmodott Egernek. A Szándék című előadás nyomán született meg az örökség ötlete is, amely Eszterházi Károly püspök életét és az ahhoz vezető rögös utat mutatta meg. Azt, hogyan is valósult meg az egyetem Egerben, nyilatkozta a Heves Vármegyei Hírportálnak Tatár Gabi, az Árteger Színház egyik vezetője. A Szándék című egyfelvonásos színdarab még 2016-ban az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi rangra emelkedésekor volt látható a Líceum díszünnepségén. Az új előadás az örökség már az olvasópróbáknál tart. Elkészültek a díszletek és a jelmezek, a szöveget Szőke Andrea, a zenét Kovács Adrián szerezte. Lendvai Zoltán rendezi a musicalt. A készülő darabbal kapcsolatban Tatár Gabi elmondta, Kicsiben kezdtek gondolkodni, de monumentális, egész estés előadás lett Ternyák Csaba egri érsek ötletéből, amelyet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem támogatott. Pajtókné Tari Ilona javaslata nyomán pedig ebben a darabban 250 év eseményei elevenednek meg. Mindez közel 50 szereplővel valósul meg végül. Együttműködnek például az egri érseki fiúkórussal is. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érteklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet Eger Foglár út 6 szám. Ideje augusztus 12-én hétfőn este 18 órától, augusztus 15-én csütörtökön délig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com címen. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szentkút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából augusztus 20-án, tehát a Szentkút völgye boldogasszony kápolnánál ecséden. A program 16 órakor kezdődik az zarándokok fogadásával. 16 óra 20 perckor Mária köszöntő énekek hangzanak el. 17 órakor érseki szentmise és körmenet kezdődik, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Az új idényben már nem számíthat a Deac női futsal csapatának vezetőedzője Kirikó Vivien Tóth Nórára, mivel a kulcsember úgy döntött, hogy befejezi pályafutását. A Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díjjal ismert el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. Idén sem marad rangos kerékpárverseny nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Sira Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az új idényben már nem számíthat a Deac női futsal csapatának vezetőedzője Kirikó Vivien Tóth Nórára, mivel a kulcsember úgy döntött, hogy befejezi pályafutását. A 29 éves játékos 2018 óta erősítette az együttest, az ott töltött években 3 NB1-es bajnoki címet és 4 magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. A Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. A nyíregyházi szakember tanítványai között szerepelt többek között a hosszú távúszó kétszeres Európa bajnok Kovács Rita és a szöuli olimpikon Európa bajnoki bronzérmes Csabai Judit is. Szűcs Csabát hallják.
Én földrajz testnevelés szakos főiskolai hallgató voltam, és ott a második évfolyamon a Dallos Sándor, aki megindította ezt az egész Szabos megyei úszást, illetve főleg a Nyíregyházit, egy néhányunkat, akiről talán egy kicsit jobban úsztunk a hőskorba, mint az átlag, velünk gondolta, hogy foglalkozzunk gyerekekkel, odahívott a medence partjára, sokan voltunk, vagy 80-10, és lassan mindenki lekopott, és szinte egyedül maradtam abból a társaságban. Én hivatalosan 1975. október 1-től vagyok az akkori városi sportiskolának a szerződésében. A presztízse óriási volt az úszósportnak, akkor is, azelőtt is és most is, és remélem később is az lesz, hiszen össze lehet kapcsolni azzal, hogy amikor ide, abban az időben, 76-ban nyílt ez az iskola, akkor A, B, C, D, E, F, G, H osztályok voltak. Mindenki ide akar jönni, mert úszni meg tudott tanulni. Tehát mindenki gondolt arra, hogy egy jó befektetés a gyereknek, hogyha egy kicsikét testileg, pszichikailag fogékonyabb lesz valamilyen sportra később, egy nagyon jó alapsportág, és utána tovább tudnak lépni bármilyen labdajátékhoz. Most mondhatnánk a Harsányi Gergőtől kezdve a tollaslabdázó Harsági Andrea, a Medve Robert kézilabdás, tehát rengeteg úszóként kezdték, és utána mindenki tudott más sportágba kerülni. Tehát gyakorlatilag ahol a vízpartján lehetett gyerekeknek, ugye főleg uszodába táborokat, illetve edzéseket tartani, az mindig teltházak voltak. De az is igaz, hogy abban az időben még nem volt ennyi medence, mint mostanában. Hiszen most már minden városnak szinte lassan van egy kis 25 méteres, meg egy kis tanmedencéje is van mellette. Akkoriban még csak a sóstó volt, meg ez a medence. Ifjúsági Európa bajnokságra jutott ki 4 versenyzőm, akik az ifjúsági EB-ken ebből 3-szor érmesek voltak, mind 800 gyorsan. Akkor ott volt a Szokoldia, Kovács Rita, Csabai Judit, később a Weiss Kitti, a Barta Kristóf, a Kukucska Boldizsár. Tehát azért nagyon-nagyon sokan, szinte felsorolhatatlan ez. Egyetlen egy gyerek volt, aki nem kiskorába kezdte. Később szeretett volna betagozódni az úszósportba, Molnár Jánosnak hívják, egy tehetségkutató bukkant föl, ide járt pedig ebbe az iskolába, de nem volt úszóosztályos, és megnyert az aranyüstöt. És onnantól kezdve jött maradt a társaságba, mert mindig egy jó közösségi összetartó kis társaság volt az úszócsapat.
Idén sem marad rangos kerékpárverseny nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Augusztus 14-én és 15-én rendezik az ifjúsági világkupát. Solymosi Jánost, a nyíregyházi kerékpáros ese elnökét hallják.
Szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált, ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több a KESZ, illetve a Magyar Liga Kupa futamnak a szervezője, de az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és a Japán Világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni, illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe. Gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után. Én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. Augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Berekben lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és ugye a tavalyi módosított útvonallal kerül idén is megrendezésre. 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek. Nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségi kapitányok és a szövetségek, már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több napos, több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos. Így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs megyei futamnak egy Paris-Roubaix juniorra vetekszik. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébernek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalba például azért nem változtatunk, mert a tavaly évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sorsa kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni.
Sira Krisztinát, a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Most őt hallják.
Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. El kellett fogadniuk engem testnevelés során, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés során, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen nagy tornacsarnokunk van, és rengeteg felszerelésünk. Átlagosan kell elképzelni, bejövünk, elmondom mindig a feladatokat, hogy mi várható, vagy fogójátékkal, kicsiknél rendszeresen fogójátékkal, több fogójátékkal melegítek be, hogy ráhangoljam őket az órára. Nagyoknál van bemelegítő futás, gimnasztika vagy futóiskola, de ez is a kicsiknél teljesen játékosan, és az új anyagok megtanításánál is megpróbálom ezeket az új eszközöket úgy elővenni, rávezető gyakorlatoknál, hogy ne féljenek, merjék csinálni, és amikor már oda kerül, hogy meg kell csinálni kisegítő eszközök nélkül, akkor bátran meg tudják csinálni. Mindig figyelek arra, hogy értékeljem őket, dicsérjem, akik gyengébb képességűek is. Nagyon sokat számít testnevelés során, és talán ez motiválja őket a legjobban, ha dicséretet, pozitív megerősítést kapnak, hogy jó az, amit ők csinálnak, és mindig megpróbálok játékkal befejezni, hogy örömmel és vidáman menjenek ki a testnevelés órákat. Tehát nagy átlagban így tervezem az óráimat. Van olyan, hogy megtervezem, de lejönnek, látom, hogy nagyon fáradtak, nem fogékonyak például egy új anyag, vagy egy erősítésre, vagy egy olyan testnevelés órára, ahol nagyon oda kell figyelni a gyakorlatok megtanulására, akkor át szoktam tervezni az óráimat, és sok olyan játékos feladatot teszek bele, ami anélkül is fejleszti a mozgáskoordinációjukat, állóképességüket, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, mert lehet, hogy így egy nagyon jó hangulatú óra lesz, ha meg erőltetem azt, amit én beterveztem, akkor nem biztos, hogy elérem ugyanazt az eredményt, mint így. És akkor majd megtartom következő órán. Tehát nekem vannak ilyen dolgaim, hogy fontos számomra, hogy hogyan jönnek le órákról a gyerekek az is.
Most pedig dr. Bóka Lórándot, a Magyar Diáksport Szövetség Észak-Alföldi régióvezetőjét hallják.
A verseny tulajdonképpen, ugye, ahogy a nevében is benne, egy országos szavazás volt. Három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre. 30 év alatti fiatal, testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson le lehetett adni a szavazatot. És hát Sira Tiszta tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezúton is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat.
Végül dr. Balogné Mester Évát, a Bem József Általános Iskola intézményvezetőjét hallják.
A mi iskolánkban mindig is nagyon fontos volt a sport és a mozgás megszerettetése, és azt gondolom, hogy Krisztina ebben nagyon-nagyon ügyesen tudja a gyerekeket bele nevelni a sport szeretetét, a mozgást, az egészséges életmódra való ösztönzést, és ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerekek szeressenek mozogni, találják meg a maguknak megfelelő mozgásformát, és ehhez nyilván kell olyan jó testnevelők, akik a mi iskolánkban is vannak, akik képesek erre.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
light that burned like fire. Take me back to the place that I know.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,